Mégpedig a harmadik fejezet 7-től 9-ig terjedő versekből, tehát Pál apostol Filippi beli gyülekezethez írott soraitból olvasok a harmadik fejezet 7-től 9-ig terjedő verseket. Ezt hallgassuk meg most, álljunk fel! Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uramnak ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján. Még egyszer olvasom az utolsó mondatot. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján. Ez Istenek ígéje. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagyon nagy megkönnyebbülés egy ige hirdetőnek, amikor hát úgy finisbe ér az ige hirdetés elkészítésével, végére ér, hogy magyarul mondjam. És így voltam én csütörtökre viradólag, hogy hát most már azért megvolt az alapos készülés. Arra gondoltam, hogy a mai napra kijelölt ige szakaszból, a Lukács szerinti evangéliumból, ugye az a jól ismert történet, hogy Heródes elé kerül Jézus, ha valaki olvasta, akkor tudja, miről beszélek, meg egyáltalán is. Tehát ebből az ige szakaszból készültem, és csütörtök reggel, testvérek, a reggeli csendességben olvastam ezt az igét, és ez engem megállított. Nem csak úgy, hogy megálltam aznap az ige előtt, hanem ebben a készülési folyamatban is, és egy nagyon erős kényszert éreztem arra, hogy ne az az ige hirdetés legyen, hanem erről beszéljek. Nem tudom, hogy miért történt ez, testvérek, de egyszerűen nem tudtam szabadulni ettől az igétől, ami most itt van előttünk. Miről van itt szó? Hát ami előttem, vagy bennem leghamarabb lezajlott, az az, hogy rádöbbentem arra, hogy én mennyire tévesen gondolkodtam erről a jól ismert igéről, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent. Jól ismert, ugye? Pál itt hangsúlyozza, hogy kár és szemét minden. Azért ismertem, vagy gondoltam rosszul erre az ígére, mert általában úgy szoktuk alkalmazni, hogy hát ha valaki a bűnös életéből megtér Krisztushoz, hát akkor kár és szemét minden, ami addig volt. Ha valaki nagy bűnös, jaj de jó, hogy vége van ennek a bűnös életnek. Általában ilyen látványos, könnyen tetten érhető bűnökről van szó, cégéres bűnökről, ahogy szoktuk mondani. Ennek vége van, kár és szemét minden. De hát Pál nem erről beszél. Hanem miről beszél itt Pál? Hát ha megnézzük az előző ige verseket, és úgy jobban megvizsgáljuk az egész ige szakaszt, ő azt mondja, hogy dicsekedhetném testben. Mire gondol itt? Tehát származására, neveltetésére, kegyességére. És akkor elkezdi sorolni, hogy hát neki milyen kifogástalan múltja volt. Hogy őt 8 napon metélték körül. Ugye az előbb mindannyiunk szeme láttára lezajlott keresztelőről is mondhatjuk, hogy a maga idejében, hitünk szerint, ugye megvolt az a keresztség. Pál is ezzel jön, hogy hát ő 8 napos korában, hogy Isten megmondja, hátrahagyja Ábrahámnak és az utána következőknek. Azt mondja, hogy Benjamin törzséből származom. Jó, ez a legkisebb Izraelben, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy vissza tudja vezetni. Van származásom. Jó a vérvonalam. És azt is mondja, hogy farizeus, és gyorsan hozzáteszem, hogy ez nem feltétlenül volt rossz dolog, ahogy mi ma már értelmezzük a farizeusságot. A farizeus életmód az egy nagyon tiszteletre méltó életmód volt a zsidóság szemében, hiszen gondoljunk bele, hogy ezek az emberek életüket rátették arra, hogy az Isten igét komolyan tanulmányozzák és tanítsák. Ez nem feltétlenül rossz. Jézus mondja is egy helyen, és figyelem, ez nagyon fontos, hogy amit mondanak, azt tegyétek meg. Az jó! Az jó! Tehát a tanítás, az jó volt. Az más kérdés, hogy mi volt ugye a lélekben. Tehát Pál ezt is el tudja mondani, hogy ő farizeus neveltetésű volt, és komolyan vette az akkor ismert szentírást. Azt mondja magáról, hogy fedhetetlen voltam. Ez egy nagyon-nagyon erős kifejezés abban az időben. Ha az Ószövetséget olvassuk, ugye hányszor van ez a kifejezés, hogy az igaz ember, aki a Tóra szerint él, aki a Szentírás szerint él, akinek fontos, hogy Isten mit mond. Mit mondhatnánk erre a kis életrajzra? Hát ez egy kiváló pedigré. Hát ez egy kiváló vérvonal, ki lehet tenni a falra büszkén, ugye, mint ahogy a nemesi oklevelet, vagy a végzettséggel kapcsolatos oklevelet kitesszük. Hát ezen nincs mit szégyelni. Akkor miért mondja, hogy kár és szemét minden Krisztusért? Na ez az, ami megállított, testvérek. Amit én most megértettem ebből az igéből is, és kényszerítve éreztem magam, hogy erről beszéljek nektek. Ott van a folytatásban, ugye összefügg ezzel, amit mondok, tehát, hogy azért kár és szemét minden, hogy kitűnjék rólam ő általa, vagyis Krisztus által, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján. Mit jelent ez, hogy nincsen saját igazságom? Testvérek, meg ne botránkozzunk, kell ez a figyelmeztetés. Biztos ismerős a humor világából Besenyő Pista bácsi, vagy Besenyő Pista. Gondolom így a magyar kultúrkörben ez egy ismert személy. Sokszor meg tud minket nevettetni az, amiket produkál ez a csapat. És ez az ember, ez a Besenyő Pista mindig egy dolgot hajtogat. Nekem van igazam! Már megint igazam van! Persze abszurdba csap át ez a folyamatos ismételgetés, de én azt vélem ebből kilátni, mert a humornak egyébként ez az egyik célzata, hogy görbetükröt állítson elénk. Nagy igazságokat, alapigazságokat mondjon ki, és testvérek, ez a tükör, ha rám vetül, akkor kiderül, hogy ez én vagyok. Ez én vagyok. Aki folyamatosan, és most hitéletünkre gondoljunk, kegyességünkre, folyamatosan ebben pörgök, hogy már megint nekem volt igazam. Azt nem is akarom folytatni, ugye, hogy ő hogyan folytatja, hogy már számolja is, hogy hányszor igazam volt. Most miközben ezt mondom már, 526-odjára volt igazam. Na, értitek? Lehet ezt végletekig fokozni, hogy az én igazságom. Amire Pál azt mondja, hogy nincsen igazságom. Na, de mégis mit jelent az, hogy az én igazságom? Ezt próbálom most elmondani, hogy nekem mit jelentett ez, amikor elolvastam, és tényleg úgy éreztem, hogy ezt erről kell beszélni ma itt közöttetek. Nagyon sokszor előfordul, és ez amúgy az akkori kegyességre, tehát a farizeusságra, de nem csak, mert ugye volt több kegyességi irányzat, és jellemző volt, de a mai kegyességemre, kegyességünkre is sokszor igaz, hogy az Isten igéje nem úgy van alkalmazva, hogy abban az Isten szólal meg, hanem egyfajta Önmagam igazolása. Na ugye, meg van írva. És úgy oda tartom a másik elé, hogy hát, mint egy pajzsot, hogy igen, hát figyelj, meg van írva, itt az igébe az van. Hajlamos vagyok arra, hogy az én kegyességem abban nyilvánul meg, hogy az igéből az önmagam kegyességét igazoljam, minden másét pedig kárhoztassam. Megszólom a másikat. Gyorsan hozzáteszem, még mielőtt félreértenénk, tehát nem arról van szó, hogy a hitünk alapigazságait feladva van itt szó az igazság elengedéséről. Tehát ugye vannak alapdolgok, amit a reformátorok is kimondtak, hogy ugye az igében ott világosan megvan az az öt szóla például, vagy a hit, hanem az, amikor a mellékes dolgokban alkalmazom ezt. És közben a fontos igazságokról megfeledkezve a mellékes dolgokban bírálom a másikat, már megint nekem van igazam, ugye? Olyan emberek felé, akik talán ugyanúgy próbálják Krisztust követni. Csak nem biztos, hogy úgy imádkoznak, nem biztos, hogy olyan szokásokat, hagyományokat követve hisznek, mint ahogy én. Nem biztos, hogy olyan a zenei ízlésük, nem biztos, hogy a Bibliát oly módon tanulmányozzák, mint én, és akkor ugye olyan könnyen azt mondom, hogy hát, nekem van igazam. Csak az a jó és az a helyes, amit én hiszek. És én gyakorlok ugye az Isten igazságaiból. De itt az a lényeg, hogy én, az én igazságom. Egy kicsit zavarjon most össze az, amit hallottunk a Biblia olvasásban, jó értelemben természetesen, tehát kavarjon fel. Jánosról van szó. A szeretett tanítvány, nem? Mit ír róla az ige? Hát egy alkalommal megy Jézushoz és árulkodik, bepanaszol, hogy hát vannak itt mások is, akik a te nevedben űznek ördögöket. És figyeljük meg, milyen sokat mond az, ahogy viszonyul, azt mondja, hogy igyekeztünk megakadályozni. Milyen alapon? Ki mondta ezt neki? És még ráadásul ugye megy Jézushoz ezzel kérkedni, hogy hát Jézus, figyeld meg, én egy eminens tanulód vagyok, mert én ilyen ügyes vagyok, hogy a másikat le tudom állítani, hogy nem jól teszi, amit tesz a te nevedben. Na de tovább is van, persze Jézus egy mondatban ugye helyére teszi, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Jó lenne ezt testvérek alkalmazni szó szerint sokszor a kegyességünkben. Folytatódik a történet. Most döbbentem rá erre is, hogy itt egy szándékos egybeszerkesztés van ugye Lukács részéről, ugye Jánosról lévén szó. Samárián mennek át, hát Samária röviden, hát az egy förtelem hely a zsidó ember számára. Nem fogadják be Jézust. Érthető. Nagy az ellenségeskedés, Samária, Izrael, a foci drukkerek is összeugranak, hogyha a két csapat találkozik, na mindegy, csak értjük mai képen, tehát utálják egymást, ki nem állhatják, zsidó és samári, Jézusék mennek át, szándékosan egyébként Jézus ott megy át, Samárián. Közeledik az ő felemeltetésének az ideje, Lukács még ezt is megjegyzi. Nem fogadják be őket, és akkor megint jön János, akarod-e, hogy ezt mondjuk, megint ő, ugye ezt mondjuk, hogy szálljon alá tűz az égből. Testvérek, az a megdöbbentő ebben, hogy ez teljesen igei ez a hozzáállás, vagyis igeszerű, mert az Ószövetségből tudunk olyan történetet, hogy Isten egyik szolgája, Illés, ugye égi tüzet kér, hogy az ellenségeit megemészze Isten. És megkapja. Na most ebből leszűrve János is veszi a bátorságot, ugye hát ezt olvastuk a Bibliába, hogy az ellenség az minimum megpörkölendő, hát akkor Jézus, akarod-e, hogy mi kérjünk ilyen tüzet? Mondom, ez teljesen biblikus, itt minden klappol, ha a betű szerint nézzük a Bibliát. És Jézus megáll csendben, és azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek van ti bennetek. Nem tudom, érezzük ennek a súlyát? Jézus mellett tanítvány, aki Jézussal jár, és közben ilyen indulatok vannak benne, hogy dögöljön meg az ellenség. Mert ők másképp hisznek, ők másképp gondolkodnak, ők másképp gyakorolják a hitüket. Én sokszor azt látom, testvérek, hogy Isten igazságai, amelyek tényleg megállnak önmagukba, sokszor a mi kezünkben olyanok, mint valami lelki, rossz értelemben lelki fegyverek, balta, kard, amivel ölünk. Amivel súlyos sebeket ejtünk egymáson. Ismerek valakit, aki, nem is tudom, hogy fogalmazzak, de talán ez a leghelyesebb, hogy hívő üzemmódba olvas be sokszor olyan embereknek, akikre haragszik. Mire gondolok? Hát Bibliával, bibliai igékkel, tulajdonképpen egy rejtett agresszió van az illetőben, tehát, hogy belül óriási agresszivitás van benne, de azért hívja a tudomány ezt rejtett agressziónak, mert nem úgy jön elő belőle, hogy oda csapna, vagy kiabálna, hanem így tör elő sokszor ez a rejtett agresszió, és hívő emberről van szó, hogy a Bibliából olvas be embereknek, és akkor természetesen olyan bibliai igéket, ráadásul levélben, tehát hogy legyen egy ilyen hivatalos, el nem felejthető módja is, olyan igék, amiben ilyen szavak vannak, hogy ítélet, kárhozat, bűnösök, stb. Természetesen az illetőre akarja ő ezt rávetíteni, akinek szól ez a levél. Nem tudom, hogy tudunk-e róla, én sokáig ezt nem értettem, hogy miért, hogy bizonyos helyeken itt a Kárpát-medencében református emberek miért viszonyognak a kereszttől. Tehát nem csak a feszülettől, amin ugye Krisztus teste is rajta, hanem önmagában a kereszt az sokaknak megbotránkoztató. És nagyon érdekes, hogy a története ennek oda nyúl vissza, hogy a Gája rabság idején testvérek megdöbbentő szó szerint agyonütöttek embereket kereszttel. Szó szerint. Fegyvernek használták a keresztet. Na de még mielőtt megúsznánk azzal, hogy hát ezek a katolikusok milyen nagy eretnekek, mondok egy következő történetet. Egy lelkipásztor meséli, hogy egy fiatal nő ismerőse kérdezi tőle, hogy tiszteletes úr, mi az a buzogány ott a ti templomotoknak a tornyán? Szóval milyen buzogány? Azt mondja, ti reformátusok olyan harcosok vagytok, azt hittem azért teszitek oda a buzogányt a templom torony tetejébe. Tehát a csillagról volt szó nyilván. Értitek, testvérek? Hogy ez bennünk dől el, bennem és bennetek, hogy mit látok az igében. Mit látok a keresztben? Ugye Jézus Krisztus értünk hozott megváltásának, a halálának a csodálatos üzenetét, vagy pedig egy fegyvert, amivel a másikat akár péppé verem, és lehetőleg ne élje túl. Vagy az esthajnal csillagot látom, ugye, és egyébként azért van ott a református torony tetején a csillag, mielőtt zavar lenne ebben a tekintetben, vagy pedig egy harcos fegyvert, amivel le kell győzni mindenkit, aki másképp hisz, gondolkodik a hit életútján. Testvérek, a hívő életben nincsenek olyan fokozatok, mint a nyelvtanban, hogy hívő, hívőbb, leghívőbb. Ezzel számoljunk le, testvérek. Én is magamnak mondom legelőször. Tehát nincsen ilyen, hogy fokozatokat állítunk fel, hogy ki a jobb hívő, ki a kitűnőbb. Mert ez az én igazságom, amire Pál azt mondja, hogy nincsen. Ő legalábbis megtapasztalt, hogy megdől a Krisztusban, és kár és szemétté lesz minden. Testvérek, ne sétáljunk bele abba a csapdába, abba a nagyon-nagyon veszélyes csapdába, hogy apróságokon vitatkozunk, mellékes dolgokon, miközben pont emiatt a legfontosabbakat hagyjuk el, amiről világosan beszél az ige. Van egy szörnyű történet az egyház történetében, amikor a mai Kis-Ázsiát, ugye mai Törökország, elfoglalták a muszlimok. Talán még ennek ma is nagyon nagy üzenete van, ugye, hogy hogyan történt ez, meg miért. Mindenki vonja le a következtetést, de amit mondani akarok, Konstantinápolyt, amely keresztény város volt, sőt, nagyon komoly keresztény központ volt. Rómának volt tulajdonképpen az egyenrangú városa a keleti kereszténységben. Amikor egy olyan ostrom vette körül, hogy biztos volt a város elpusztulása, na most döbbenjünk meg, a város közepén egy óriási, már résztvevői számban zsinat ülésezett éppen, és azon a zsinaton arról vitatkoztak napokig, hogy mi történik, ha a légy beleesik az úrvacsora borába. Hogy a légy lesz szent, és akkor egymásnak feszült a két tábor, vagy pedig az úrvacsora bora szentségtelenedik meg. És közben ott voltak a muszlimok. És tudjuk a folytatást, testvérek, hogy mi lett abból a városból, hogy a mai napig, és ugye ott van ez a Hagia Sophia nevű gyönyörű templom, amely annak idején keresztény volt, most meg ugye muszlim. Vonjuk le ebből, testvérek, a megfelelő következtetést. És most nem politikai dimenziókra akartam evezni, visszatérve magunk gyülekezetéhez, hogy nem a mellékes dolgokba kell nekünk elvesznünk. Mert abban úgy gondolom, hogy Isten mindig szabadságot hagy, hogy el tudjam fogadni. A másik úgy imádkozik, jaj, de jó, hogy imádkozik, és nem ostorozom, hogy miért úgy. Ha a másiknak olyan a zene ízlés, akkor áldott legyen az Isten, hogy legalább van szép érzéke. Ha nincs, akkor meg, de fogadjam el. Ne legyen az, hogy az én igazságom. Értjük? Mert folytatja Pál, azt mondja, hogy Krisztusba vetett hitáltal igazságom van az Istentől. Ugye nagyon gyakran idézzük, hogy hát igen, Jézus az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. De mit jelent ez? Mit jelent az, hogy ő az út? Krisztusra hivatkozva járhatok a magam útjain? Nem. Egy kis nagyon egyszerű történettel megmagyarázva, mit jelent ez az út? Egy híres ilyen lepke kutató, aki hát nyilván be kellett menjen a nagy sűrű dzsungelekbe ahhoz, hogy újabb és újabb fajokat fedezzen fel és vegyen nyilvántartásba. Egy alkalommal egy benszülöttet vett maga mellé, aki nagyon jól ismerte a terepet, hogy újabb lepkék után kutasson. És hosszú órák teltek el, amíg ott bolyongtak a dzsungelbe. Ugye belefeledkezett önmagába ez a kutató, hogy mennyi új és új faj, és egyszer csak rémülve vette észre, hogy hát már mióta ott vannak, és akkor megkérdezte ettől a benszülött vezetőtől, hogy hát hogy fogunk innen kijutni, hát nem látok semmi ösvényt, utat. És akkor ez a benszülött azt mondja neki, uram, nyugodjon meg, én vagyok az út. Csak szorosan maradjon a nyomomba, és ki fogunk jutni a dzsungelből. Na, próbáljuk ezáltal megérteni, hogy a hívő életben az, hogy Jézus az út, ezt jelenti. Nem a betűhöz való ragaszkodást, hogy igen, ott az van megírva, amott meg amaz, és akkor ebben jó fejbe csapom a másikat. Mert minden helyzet, minden emberi élettestvérek más és más. És így a viszonyulásunk is más kell legyen. Nincsen sablon. Nincsen az, hogy fogom az igét, és mint valami kupakot, így mindenre ráteszem. Mindenre ráteszem, hogy na, függetlenül a helyzettől, emberi hozzáállástól, ez most minden helyzetben érvényes. Megszívlelem, de ugye példabeszédek könyve, olyan a helyén mondott ige, mint aranyalma ezüstányéron, fordítsuk csak meg. Hát van olyan, hogy nem helyén mondott? Hát van. Nem véletlen, hogy a példabeszédek ezt hangsúlyozza. Mert olyan a helyén nem mondott ige, mint egy bunkó. Lehetne szabadon ugye értelmezni akkor. És nem aranyalma ezüstányéron. Amivel a másikat jó fejbe verem. Na mit jelent ez, hogy a Krisztusba vetett hit által az Isten nekem tulajdonított igazsága? Hát nézzük meg Pál apostol életében, hogy működik ez. Olvasva Pálnak a történeteit, ugye apostolok cselekedeteit, én azon döbbenek meg, hogy Pál minden helyzetben valahogy más és más módon viszonyul. Mondok példákat, hogy érthető legyen. Például egy adott ponton ő elhallgatja, hogy római polgár. De egy másik helyzetben meg ellenmondás nem tűrő módon hangsúlyozza, hogy igenis a római törvény szerint kell fölötte ítélkezni. Hogy van ez? Vagy egy másik nagyon jól ismert példa az ő életéből, egyik pillanatban kárhoztatja a törvényt. Mondja, hogy a törvény által nem igazul meg az ember. Az áldozatok, ugye, sokféle levélben ír, főleg a Galata belieknek, de a Róma beli levélben is. És az élet egy adott pontján felmegy Jeruzsálemben, és egy fogadalmi törvényt tart be. Hajszál pontosan. Egyiknek azt mondja, hogy nem kell körülmetélkedni, a másiknak meg azt mondja, hogy fontos, hogy körül legyél metélve. Hogy van ez? Akkor ez valami gerinctelenség? Nem erről van szó, testvérek. Arról van szó, hogy ez az ember teljesen rá volt szorulva a Krisztus vezetésére. Ismerte az igét betű szerint, nem szó szerint, betű szerint, de rájött arra, hogy ez végzetes, hogyha az én értelmezésem kap mindig hangsúlyt. Jézus, rád vagyok szorulva. Mit akarsz te nekem mondani most az igén keresztül? Hogyan alkalmazzam a te szavadat? Értjük, testvérek? Vállaljuk fel ezt a rászorultságot. Nem tudom, hogy vagyunk vele, de én sokszor megszégyenülök azzal, hogy jól ismert bibliai igéket olvasok, vagy éppen átugrok, mert ezt már tudom, és akkor egyszer csak Isten megállít, és rádöbbent arra, hogy hát te nem is jól tudtad. És akkor érzem, hogy mennyire rá vagyok szorulva az ő magyarázatára, az ő értelmezésére. Mindig helyzettől függ, hogy mit és hogyan kell az Isten elénk hozzon, eszünkbe jutasson. Azzal szeretném zárni, hogy engem mindig megdöbbent az, hogy Jézus kinek jelenti ki magát nyilvánvalóan, úgy, hogy kimondja szó szerint, hogy én vagyok a Messiás. Hogy tudjuk, hogy az. Meg, hogy rengeteg utalás van rá. Na, de szó szerint, amikor ki is mondja, hogy én vagyok a Messiás. Én vagyok az, aki veled beszélek. Nem tudom, ismerjük a történetet? Samária. Samáriai kút. Egy nő. Egy olyan nő, aki házasság szédelgő, a nyolcadik pasast falja éppen, vagy nem tudom, használja. Hogy kell ezt mondani? Értjük? A zsidóknál már az is botrány, hogy nyilvánosan szóba állt nővel abban a korban. Aztán, hogy még az ellenséghez tartozik, ugye samáriai, hát az már halmozottan botrány. Hogy még ráadásul a rovott múltja, azaz nem is a múltja, mert még nincs letéve, nem? Tehát Jézussal nem egy megtisztított nő beszélget, hanem egy éppen a probléma közepén, a bűn közepén élő nő. és ki mondja ennek a nőnek, testvérek? Én vagyok a messiás, aki veled beszélek. Nem tudom, érezzük ennek a súlyát, hogy pont ennek jelenti ki magát? Ennek az eretneknek? Ennek az alávalónak? Hát még mai értelemben is, testvérek, sajnos bizonyos körökben megvetnek ilyen embereket. Már úgy, hogy leírnak, reménytelennek tartanak, stb. És tudjátok, mi a csodálatos ebben? Hogy Jézus nem egy eretnek nőt, egy házasság szédelgőt látott maga előtt, hanem egy szomjas embert. Aki vágyott, ugye először a vízről kezdtek el beszélgetni, a H2O-ról, de aztán rátérnek a lelki szomjúságra. És akkor jelenti ki magát Jézus, amikor ugye ez a nő rádöbben arra, hogy neki szüksége van arra, hogy valaki oltsa már a szomját, mert elpusztul. Miért mondtam ezt a történetet el, túl azon, hogy megdöbbentő, testvérek, ennek a valóságtartalma? Mert jó lenne, hogyha így néznénk mi egymásra itt a gyülekezetben. Hogy a másik ember, aki lehet, hogy a szemembe eretnek, lehet, hogy az ő kegyessége kifogású, ha egyáltalán van kegyessége, ugye? Isten félelme gyakorlata abban. Jó lenne úgy tekinteni rá, hogy ő egy szomjazó ember. Vannak bűnei. Vannak eretnekségei. Igen, nem biztos, hogy jól hiszi, nem biztos, hogy jól követi azt a dolgot, de szomjas. Az önmagában, hogy itt van, testvérek, a gyülekezet keretén belül, az egyértelmű jele annak, hogy szomjas. És ha én másképp közelítek felé, mint Jézus, akkor félő, hogy nem a szomját fogom oltani, hanem eltávolítom. Most, testvérek, azzal zárom, hogy döntsük el, hogy az Isten igazsága, vagy a mi igazságunk. Jó lenne, ha ma lefegyverezne minket ebben az Isten. És el tudnánk mondani Pállal együtt, hogy a Krisztusba vetett hitáltal igazsága van Istentől. Amen.